Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Tizenkét éve nincs magyar párt a szlovákiai parlamentben, így akár ebből a szempontból is kapóra jöhet az a szlovák kezdeményezés, amely az ország választási rendszerét szeretné megváltoztatni. Őri Péter és az általa vezetett Procivis Polgári Társaság ezért is aktívan kiveszi a részét a kezdődő társadalmi vitából, és szinte a kezdetek kezdetén kidolgozott olyan modelleket, amelyeken felmérhető egy-egy választási változás mit jelentene a társadalomnak, illetve a szlovákiai magyar közösségnek. A legtermészetesebbnek tűnő megoldás akár 15-20 magyar parlamenti képviselőt is jelenthetne. Hallgassuk erről Őri Pétert. Kezdjük talán a KH-tól. Tehát ugye az, hogy választási rendszer, egy átlag választó polgár ugye annyit tud erről, hogy 4 évente, tehát hogyha a parlamenti választásokról beszélünk, 4 évente elmegyünk, kiválasztunk egy pártot, esetleg bekarikázunk néhány számunkra szimpatikus jelöltet, és bedobjuk az urnába, és aztán ennek alapján kialakul egy sorrend. Mi az, amit ezen meg kéne változtatni?
Alapvetően a világon nagyon sokfajta és sok típusú választási módozat létezik. Tehát aki nem jártas benne, ugye az mindig a saját országon belüli választási rendszerét ismeri, hiszen azt éli meg. Tehát a helyhatósági választásokon polgármester választ, elmegy 2-3-4 vagy egy jelöltből, kiválasztja, bekarikázza az adott szemét és bedobja. A köztársasági elnök választáson már amennyiben mondjuk a lakosság választja, mert itt is különbözőek vannak, kap egy listát a jelöltekkel, bekarikázza, elmegy és bedobja. A megyei választásokon, amelyek már regionálisak ugyanúgy, ahogy a helyhatósági, tehát a kerületi képviselőtestületet, amikor választja, akkor ugye neveket karikázhat, nálunk legalábbis, de világban talán máshol is ez így működik, hiszen ezek regionális választások, tartományi választások, mondjuk egy szövetségi rendszerű országban.
Őri úr, bocsásson meg, hogy a szavába vágok. Tehát ugye így, ahogy most önt hallgatom, tehát nem csak az a kérdés, ugye az lehet a kérdés, hogy hogy választunk, és az hogy változhat meg, hanem az is, hogy hova választunk, ugye? Talán a legnagyobb érdeklődése és a legnagyobb, mondjuk úgy, népszerűsége a parlamenti választásoknak van. Maradjunk talán a parlamenti választások talaján most.
Igen, ide akartam visszakanyarodni, illetve azért kezdtem picit szélesebb és tágabb nézőpontból, hogy a hallgatók is értsék, azok, akik adott esetben nem minden nap ezzel foglalkoznak, hogy értsék azt, hogy milyen a rendszernek a fölépítése. Ugye Szlovákiában egy egykörzetes választási rendszer van hatályban, gyakorlatilag 1998-as választások óta van egy ilyen rendszer, ami azt jelenti, hogy van egy ország, az ország az egy választókörzet, tehát mindenki ugyanott indul, a Púchovi, a Komáromi,
a
Kassai, a Pozsonyi, a Rimaszombati, a Terebesi, és az Eperjesi, meg az Nyinai, és a Kézsmárki, mindenki ugyanabban a zsákban van. Ide a pártok delegálják a jelölteket, egy párt által
fölállított. Ezek azok a listák, amit a választó a kezébe kap, ugye? Van, tehát ezek a 150-es listák.
Egy párt által fölállított sorrendben, és azok közül preferencia szavazattal élhet a választópolgár, ugye tudják, hogy 4 karikát lehet leadni, tehát a 150-es listán 4 személyre szavazhat. Egyébként itt is van egy érdekesség, mert ugye azzal, hogy pártot választ, és ezen belül szemét, például olyan, hogy mondjuk, ami a helyhatósági választásnál fönnáll, hogy csak a szemét, tehát párt függetlenül, vagy több pártból, és 4 pártból is választhat mondjuk egy helyi választásoknál, ez az országosnál nem áll fönn. Ez a rendszer.
Tehát akkor a parlamenti választásnál először ugye el kell döntenünk, hogy melyik párt áll hozzánk a legközelebb, és aztán annak a listájáról esetleg karikázhatunk.
Így van, míg mondjuk ott, ahol személyeket szavaznak, tehát ahol direkt módon a személy az, amelyik a meghatározó, és nem a párt adja a meghatározó jelleget, ott nyilván nagyobb az átjárhatóság, hiszen azért tapasztaljuk, hogy egy városi képviselőtestületben, vagy egy falusi képviselőtestületben, önkormányzatban, ahol ugye szintén nagyon magas az érdeklődés, ott bizony lehet az, hogy 4 különböző párthoz tartozó szemét választ az indulások során, mert ő úgy érzi, hogy a József, az István, a Mária és a László az, aki szimpatikus neki. László
tehát inkább arcokra lehet szavazni, mintsem pártlogókra, ugye?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, legalábbis
a tapasztalatok. Ez van a helyhatósági választás.
Igen, mert itt, és ez egy kapcsolódási pont a mostani problémáról, itt érzékeli a választópolgár azt, és direktbe találkozik azzal a személlyel, aki az ő ügyeit képviseli, az ő választó körzetét, az ő települését, ki a polgármestere.
Aha, akkor ez egy nagyon lényeges különbség, ugye? Tehát, hogy a parlamenti képviselőknél a választópolgár ezek szerint akkor nem tudja, hogy ki az ő képviselője.
Nyilván változó, tehát azzal, hogy egy körzetről beszélünk az ország esetében, mint mondtuk a példát a Puhói és a Komárom, igen, az igen. Ugyanaz, gyakorlatilag nehéz kiszűrni azt, hogy a képviselő az vajon melyik régióból származik, tehát ez egy érthető és egyébként érzékelhető elv. Ezt próbálja a mai politikai közbeszéd meglovagolni. Egyébként a kormányprogramban, tehát a jelenleg kormányon lévő kormánynak a programjában szerepelt a választási rendszer módosítása, amelynek pont ez a célja, és ezért akartam így levezetni, hogy érthető legyen, hogy az adott régiókból induló és megválasztott képviselők, parlamenti képviselőkről beszélünk, azok is arcai legyenek úgymond a régiónak, tehát érzékelhető legyen az, hogy adott képviselő melyik régiót képviseli. Na de itt jön a probléma is, és itt igen. Jön a nagy kérdés, mert mit akar a régió?
Uh-huh. Tehát, hogy mit nevezünk régióknak?
Nem is erre gondolok, hogy mit nevezünk régióknak, hanem az elv kialakítása, ugye az mindig az ország közigazgatási rendszere szerint zajlik. Tehát valamilyen keretbe kell önteni most megye, járás, település, ugye ezek a keretek, ezt ismerjük, hiszen megyei választás van, települési. Ha a parlamenti választások során az egykörzetes rendszert módosítani szeretné bárki is, akkor ugye kellene, hogy legyen elképzelése arról, hogy milyen keretek közé akarja önteni, és milyen rendszerbe gondolja a választást. Nagyon sok...
Bocsásson meg, csak hogy jól értem-e. Tehát ugye akkor jelenleg az egész ország egy választókerület, hogyha nekem XY szimpatikus, én élhetek Kassán, vagy Pozsonyban, vagy Dunaszerdahelyen, ugyanúgy tudok rá szavazni. Igen. És hogyha jól értem, akkor ezt a rendszert szeretnék önök is, illetve a kormány is megváltoztatni, és talán, ha jól értem itt a régiók említésével, hogy ezt az egy nagy választási körzetet földarabolni kisebb körzetekre?
Ha szabad annyi pontosítást, persze. Hogy mi nem szeretnénk a rendszert megváltoztatni, mi azt próbáltuk, és arra próbáltunk rámutatni, hogy milyen buktatói vannak adott esetben a rendszernek.
Ha ilyen
rendszerváltoztatásnak, aha, illetve egyáltalán kidolgoztunk egy olyan anyagot, amely különböző módozatokat tartalmaz, alapelvek megfogalmazása mellett, hiszen ma a közbeszédbe azért került be a téma, mert a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása ugye indított egy petíciót, tehát egy aláírásgyűjtést kezdeményezett azért, hogy a parlament foglalkozzon vele, és írjon ki egy népszavazást, hogy a lakosság mondja azt, hogy régiók szerint választjuk a képviselőket.
Tehát a lakosság szavazzon arról, hogy hogy szeretne választani.
Igen. Politikai ügy nyilván. Én azt gondolom, hogy a Szlovákiai Falvak és Városok Társulása egy politikai nyomás gyakorlat.
Akkor ez a mai beszélgetés, ez egy hozzájárulás, hát, hogy is mondjam, akkor egy információ terjesztés is, ugye, ha létrejönne egy ilyen népszavazás, hogy a hallgatóink azért már valamiféle plusz információkkal rendelkezzenek.
Igen, szerintem egyébként egy nagy kérdés, hogy létrejönne, mert ugye megfelelő számú aláírást kell összegyűjteni a parlamentnek, utána ki kell írni a referendumot.
Tehát, hogy ez nem valószínű azért annyira.
És a referendumban 50% plusz egy főnyi lakos, tehát választópolgárok 50%-a plusz egy fő kell, hogy elmenjen szavazni, és azoknak is a 50% plusz egyet kell teljesíteni a látott
szavazatban.
De sokkal inkább egy nyomásgyakorlásnak vagyunk tanulni a társulás részéről, amelyik ugye nevébe írtak egy levelet még január 18-án a kormány részére, Hegernek, a kormányfő részére, és mivel nem kaptak két héten belül választ a Városok és Falvak Társulása, ezért elindították ezt a petíciót, tehát innen látható nyomásgyakorlás. Egyébként az az érdekessége, hogy a petíció indítójának sincs elképzelése se arról, hogy milyen rendszert alakítsunk ki.
De azért akkor nagyon jó, hogy itt vannak önök a Procivis Társaságban, akkor mindjárt alternatívát is tudnak nyújtani azoknak, akik változtatni szeretnék. Tehát igazi hátteremberek lehetnek.
Bízunk benne, igen, hogy ezt... sikerül is elérnünk, hogy ilyen formában igazi háttér csapatmunkát tudunk végezni, és rá tudunk készülni arra, hogy esetleg mi történjék. Mi a Procivisben azért számoltuk meg, néztük azt, hogy milyen módozatok lehetnének, mert nyilván a magyarság szempontjából egy sajátos helyzet van. erre majd talán érdemes külön kitérni, ha
szabad. Térjünk ki most nyugodtan.
Ha szabad, le kell vezetni, ha szabad még egy gondolat erejéig, ugye a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása azt mondja ki, egy mondatot mondtak, hogy a népszavazás, legalábbis a petíciós íven szereplő szöveg szerint a jelenlegi megyerendszerbe gondolkodnak, tehát hogy a megyék szerint történjen.
Uh-huh. Tehát, hogy jelenleg Szlovákiában van ugye 8 megye.
Így van.
És akkor az azt jelenteni, hogy a jelenlegi egy választókörzet helyett 8 választókörzet lenne, ami egyenlő a megyékkel. Ez a ő javaslatuk.
Ennyire nem részletes. Ennyire nem részletes.
Tehát, hogy már én is részletesebb vagyok, mint akik ezt szeretnék.
Igen, azért nem részletezik, mert ugye azt is tudni kell, hogy van egy történelmi idézőjelbe hagyomány, hiszen 1994-ben volt utoljára Szlovákiában egy olyan parlamenti választás, amely során az akkori megyerendszert figyelembe vették. Uh-huh. Viszont fordítva működött a dolog, tehát először leadták a szavazatokat, és majd a szavazatokat osztották újra szét. Megyék szerint, tegyem hozzá, hogy például a pozsoncentrikusság szempontjából, amit sokan nehezményeznek a politika világába, tehát hogy nagyon sok a pozsonyi képviselő, most több mint 50-en vannak, akkor 66-an voltak, tehát
150 tagú parlamentben,
a 150 tagú, így van, pontosan a 150 tagú parlamentben 1994-ben 66 olyan képviselő volt, aki pozsonyi lakhelyjel.
De ez körülbelül ez a jelentősége, tehát a pozsonynak továbbra is megmaradt, ugye nagyon sok a pozsonyi képviselő napjainkban is, ugye?
Igen, durván egyharmada a képviselőnek. Ha akarunk néhány érdekességet is hallani, akkor az is érdekes, hogy mondjuk a durván 23-24 ezer fővel bíró, vagy még talán annyival se, Pőstjénből 5 parlamenti képviselő van különböző pártok színeiben, szerintem.
Tehát, hogyha valaki képviselő szeretne lenni, akkor vagy költözzön Pozsonyba, vagy Pőstjénbe, és nő a valószínűsége, hogy bekerül, ugye?
Hát, hogyha arányosítanánk lakosság arányba, akkor talán a legtöbb képviselővel egyébként Pőstjén bír, tehát a parlament nem
mit,
is Pozsony.
Mit tesz a termálvíz?
De valószínűleg igen, tehát visszatérve ugye a kerületi rendszert fogalmazták meg, de a részleteket nem ismerjük. Uh-huh. Illetve felszólították a kormányt, hogy akkor kezdje el azt a tevékenységet, mely a kormányprogramban szerepel, és hozzon létre egy olyan szakmai csoportot, aki kidolgozza az anyagot.
És a kormány szót fogadott?
Van egy kezdeményezés a belügyminisztériumban, a belügyminisztériumi államtitkár az, aki vezeti a szakértői csoportot. Egyébként nagyon érdekes, hogy csak a kormánykoalíció tagjaiból vannak benne szakértők.
Ez talán nem is annyira meglepő, ugye, a politikában, hogy a sajátjait hívja csak az ember.
Igen, de ilyen volumenű beavatkozásnál, egy választási rendszernél azért azt gondolom, hogy ez a széles körű társadalmi vitát igényel. Szakértői társadalmit is, tehát úgy népszavazást indítani, hogy nem vagyunk pontosan tisztában azzal, hogy milyen rendszert akarunk felépíteni, akkor mire kérik tőlem az aláírást.
Értem.
Tehát ez olyan, mint amikor pártot szeretne valaki alapítani, és azt mondja, hogy írd alá ezt az ívet, és szeretném, hogyha aláírnád, mert hiszen én pártot akarok alapítani, oké, de milyen szélső jobboldalit? Liberálist, baloldalit, konzervatívat? Te milyen pártot szeretnél? Mert mondjuk egy konzervatív vagy egy liberális pártot megtámogatok aláírásommal, de egy szélső jobboldalit már nem fogom megtámogatni.
Értem. Maradjunk a választási rendszernél. Tehát ugye úgy nagy vonalakban látjuk, hogy jelenleg mi a helyzet, tehát hogy valami változni fog, talán lehet, hogy ez túlzóképp, tehát hogy valamiféle változáson gondolkodik a politikum. Az önök társulása milyen jellegű változatokat, vagy mi az, amit kidolgozott?
Mondom konkrétan, ugye az első körben azt néztük meg, hogyha megyerendszerbe gondolkodunk, és szétosztanánk megyék szerint lakosság arányosan a képviselői számokat, hogy akkor hogy jönnénk ki, föl tudom sorolni konkrétan Pozsonyjá 22 képviselővel rendelkezne Nagyszombati.
Tehát önök modellezték azt, hogyha a mostani megyerendszerben lenne a választás, körülbelül hogy néznek ki a
Igen, lakosság arányosan lebontottuk azt, hogy a durván 5,5 millió lakosa van az országnak, hogy innentől kijön egy szorzó, hogy mennyi, ez ilyen 75 ezer fő, 74 ezer 900 főre jut egy parlamenti szék, gyakorlatilag, tehát 70 fölkerekítve 75 ezer embert érint egy parlamenti mandátum. Nyilván a megyéknek megvan a népszámlálás utáni statisztikai pontos adata, hogy mennyi az ottani lakos, hangsúlyozom, az állandó lakhelye bíró ottani lakos, majd ezt elosztottuk a kvóta számmal.
Próbáljuk minél kevesebb matematikát belevinni. Tehát akkor ez a megyerendszeri dolog, ez akkor önök szerint jó lenne, illetve a magyarság számára jó lenne?
Vezessük végig, tehát ugye először meg kellett alapítani, hogy mennyi a képviselők száma. Nyilván a képviselők száma mellé oda kell tenni a megyékbe népszámlálási adatokat követően megvizsgálva azt, hogy mennyi a magyarok száma, majd ezt modelleztük választópolgárokra lebontva, hiszen nem minden magyar és nem magyar lakosa a megyének az választópolgár, itt egy 0, matematika ide vagy oda, de az illik pontosnak lenni, 0,81-es szorzó van, majd azt néztük meg, hogy egy 65%-os részvételi arány
ki,
mellett,
milyen eredmény jött ki?
Egy 65%-os részvételi arány mellett úgy, hogy 4-ből 3 magyar ember egy magyar listára szavazna, vagy magyar képviselőre szavazna, így jött ki az, hogy gyakorlatilag a Nagyszombati és a Nyitrai megyébe van reális esélye annak, hogy mondjuk megyei listán bejutást lehetne elérni. Tegyem hozzá, hogy kizárólag akkor, ha ott egy megyei listás szavazás lenne, tehát akkor nem kellene...
Hány képviselő lenne magyar képviselő?
Hát így ilyen 5-6 képviselőre lehetne
megyénként
számolni.
Vagy összesen?
Nem, összesen.
Tehát ugye ez a mostani helyzetnél, ami 2010 óta tart, ugye a beszélgetésünk ez 2022-ben történik, tehát 12 éve ugye nincs magyar párt a parlamentben, hát ugye volt a vegyes párt, de magyar párt nem volt, tehát azt lehet mondani, hogy 12 éve nulla a magyar párti képviselők száma, tehát így akkor, ha ez a megyés rendszer lenne azokkal a körülményekkel, ahogy ön ezt elmondta, tehát 5-6 képviselő lenne.
Azért legyünk pontosak, tehát van egy bibi benne, mert hogyha 1994-ig tartó választási rendszert akarjuk figyelembe venni, amely választási rendszer egyébként kiinduló pont lehet az országban, akkor meg kell ugorni a országos 5%-ot ahhoz, hogy a adott megyébe a képviselőt be lehessen juttatni.
Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar pártnak 5%-ot, akár megyés választás van, akár országos 5%-ot kéne.
Ez volt a Szlovákiában annó érvényben lévő modell, ugye akkor 3 megyéről beszéltünk plusz Pozsonyról, tehát Kelet-Közép, Nyugat és Pozsony. Most van egy 8 megyés modell, ezt mondja a szakma nagyon sok esetben, hogy ugyanezt kellene működtetni, illetve fölmerült egy másik lehetőség, hogy 75 főre bontani a regionális listákon bejutó személyek számát, és 75-öt pedig a országos pártlistákon bejutó személyek adnának.
Tehát akkor ez olyasmi lenne, ugye, mint Magyarországon, hogy van egy országos lista, meg vannak választókerületek.
Nagyon hangsúlyosan mondom, hogy nincs szakmai anyag, tehát mi is...
politikai szóbeszéd alapján
mi is gondolkodtunk, és ugye? Megnéztünk egy ilyen modellt is, ez egy másik modell, igen. Tehát mi azt mondtuk, egyébként ez közelebb van az emberekhez, mint a megyés modell, most gondoljunk bele, hogy egy észak-déli...
Tudják, hogy ki a hozzájuk közelebb álló képviselő, ugye?
Hát igen, mert mondjuk egy Nagyszombat megyés modellben lehet, hogy azt éri el a rendszer, hogy akkor nem Pozsonyból lesz a képviselők egyharmada, hanem a 16 képviselőből mondjuk 9-en Nagyszombatból lesznek.
Értem.
Látva Pőstént, amely szintén a Nagyszombat megyében van, 5-en meg a Nagyszombat megyében, és marad még 2 hely kiadott. Ilyen szempontból.
Hogyha ezt a másik variációt nézték meg, tehát ahol lennének regionális jelöltek is, meg országos lista is, az a magyarság számára mit jelentene?
Az a magyarság számára azt jelenthetné, hogy járási alapon történne szavazás. Most azért azt is tudni kell, hogy a járásokat 1996-ban hozta létre az akkori Mecsiari kormány. Tehát egy nagyon elhibázott és nagyon rossz, ezt azért mondjuk ki hangsúlyosan, egy nagyon elhibázott és nagyon rossz járási rendszer van, amelyből egyébként egy rossz közigazgatási rendszer is kiépült. Ha járásokat veszük figyelembe, akkor nyilván... A 75 ezer fő egy mandátumra az a járások esetében is érvényes. De
ugye vannak azért Szlovákiában olyan járások, például itt, ahol beszélgetünk a Dunaszerdei járás központjában, ez egy 100 ezer lakosú járás, ugye? De Kelet-Szlovákiában vannak ilyen 16 ezer lakosú járások.
20 ezer alatt vannak, 120 és 20 ezer, de vannak még nagyobbak is pontosan.
Tehát akkor Dunaszerdehérnek is lenne egy járási képviselő, meg mondjuk Sztropkónak is?
Nem szabad így osztani, tehát én azt gondolom, hogy úgy kell kiszámolni, nyilván, hogy egy adott régió, amely nem egy járásból, hanem legtöbb esetben több járásból jön létre, az bírjon parlamenti képviselettel. Ott, ahol egymás mellett 3 olyan járás van, amelynek 20 meg 30 ezeres lakossága van, alig adja ki a egyes szorzót, tehát egy 75 ezeres
blokkot. Tehát azoknak legyen egy harmadnyi képviselő.
Igen, meg ugye össze kell vonni ebben esetben a választásokra, és ez a standard általában, össze kell vonni a járásokat, hiszen egy 120 ezres járásban nem lehet az, hogy egy képviselő van, és egy 20 ezresben szintén egy képviselő van. Ha megnézzük a szorzókat, akkor és elosztjuk, hogy adott járás lakosa osztva a képviselői mandátummal, akkor például Szerdály esetében Dunaszerdályt lehetne összevonni Galántával. A két járásról így 3 képviselői hely jutna. Hangsúlyozom, hogy 75 jutna be innen. Itt úgy számoltunk, hogy a fele
75 ezer...
Nem, 75 képviselői széket adnánk a járásokra, és 75-öt pedig országosan.
És örül, bocsássam meg, hogy szalább válok, ön nem kezdő a politikába, tehát sok tapasztalata van. El tudna egyébként képzelni egy olyan hozzáállást a többségi politikusok részéről, mondjuk, hogy nem magyar pártok részéről, hogy akár keresztül vinnének egy ilyet is, hogy járásonként lennének képviselők? Mert ugye annak idején, amit ön is említett Mecsiar ideje alatt, ugye kialakult ez a járási rendszer, akkor voltak ilyen hangok, hogy azért alakítja ki Mecsiar ezeket a járásokat, hogy járásonként legyen egy képviselő. Tehát ott ugye óriási arántalanságok lennének, egy kelet- vagy észak-szlovákiai kisebb járásnak ugyanúgy lenne egy képviselője, mint a nagy lakosságú, például vegyük Rimaszombatot, Dunaszerdahelyt, Komáromot, hogy ezeknek is csak egy képviselője legyen. Szóval, hogy el tudja képzelni, hogy ilyen igazságtalan, aránytalan elosztás is zöld utat kapjon?
Valószínűleg nem kerülne erre sor. Nyilván a politikában minden elképzelhető. De talán most... annak az ellentétese is, de igen. Szokták mondani. Az, hogy járás egyenlő egy képviselővel, én nem tartom valószínűnek pont az óriási különbségek miatt, tehát lakosságszámbeli különbségek miatt. Vegyük csak Nyitrát például, hogy lehet egy nyitrai járás, mondjuk elragozkodunk.
Még ha nem is magyar, ugye?
Persze, hogy lehet egy nyitrai régiót egy képviselővel ellátni. Vagy Pozsony esetében, ugye ez hogy jönnek ki, mert akkor most megnéznénk, hogy Pozsonyban az egyes városrészek is járásokat alkotnak, akkor az mit jelentene?
Értem.
De visszatérve a járási rendszer gondolkodásra, ugye azzal, hogy elkezdjük egymás mellé rakni az adott régióba lévő járásokat, tehát a lebontás az olyan, hogy egy kerületen belül kell, hogy legyen, hiszen az egy közigazgatási egység, nyilván ezt adja a logika. Majd olyan járásokat rakunk össze, ahol számba azért az egy vagy két képviselő, esetleg három az, amely kijön, egymás mellé tesszük a kicsit, a nagyot, úgy, hogy azok érintkezzenek egymáshoz határait tekintve. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy az északi Morva határnál lévő járás mondjuk a déli járásról alkot egy választói körzetet, ez így abszurd.
Értem.
Ezért mondjuk fönnáll a lehetősége annak, hogy úgy vonunk össze, hogy példát mondok, Rőce, Losonc, Rimaszombat.
Őri úr, tehát hogyha maradunk a szlovák-magyar együttélésnek a kérdésén, most itt a politikában, vagy a választási rendszereknél is, akkor, amikor önök ilyen, hát látom itt ön előtt a szépen kidolgozott térképeket, listákat, nyilván nagyon sok munka van ebben, hogy akkor, amikor önök előterjesztenek egy ilyen alternatívát, nincs eleve hátrányba az önök javaslata azzal, hogy önökről tudják, hogy magyarok, ön magyar pártba politizál, tehát hogy nem tételezi föl, tehát hogy milyen a helyzet most, a mondjuk így a rossz szó, a kifejezve a gyanakvásnak a légköre, az megvan továbbra is, hogy önök olyan alternatívákat próbálnak propagálni, ami a szlovákiai magyarságnak elsősorban jó?
Nyilván mindenki a saját háza táján seper, szokta mondani, vagy tartja a mondás, hisz szoktuk ezt mi is mondani, hiszen ha nem a mi közösségünket szeretnénk...
Közelebb van az Ingmind a kabát, ugye?
Igen, ha nem a saját közösségünket szeretnénk
minden képvisel... szentnek maga felé hajlik a keze.
Így van, tehát, de tényleg az van, hogyha nem a saját közösségünk érdekébe szeretnénk cselekedni, akkor vajon kinek az érdekébe? Egyébként meg pont erről szól a fölvetés, hogy azért legyen regionális képviselet, mert az majd annak a régiónak a hangja és képviselője lesz, és lehet egy szepességi, vagy egy erdőháti, ha úgy tetszik, Záhorák, ugye, de az nyilván nem a mi érdekünket fogja képviselni, és mi se az övét. Nem is ismerik
ami nem a is problémát. Rossz indulat, hanem hogy miért képviselni, amikor ott él, ugye, vagy azok
de hát ezek tények, tehát értem. Nyilván mi nem tudjuk a Csallóközi, meg Mátyusföldi, meg a Bodrogközi mezőgazdász, az bizonyára nem ismeri a ólublói mezőgazdásznak a problémáját, aki mondjuk birkatartással foglalkozik, a mi mezőgazdászunk meg haszonnövényeknek a termesztésével. Nyilván. Teljesen más közeg.
Meg sok egyéb más, igen. Őri úr, említette pár perccel ezelőtt a parlamenti bejutási küszöbnek a kérdését. Ugye ez jelenleg most 5%. Szintén talán az önök jelentkezésével egy időben, tehát az egyetlen olyan magyar nemzetiségű jelenlegi parlamenti képviselő, aki kisebbségügyekben is hallatja a hangját, Gyimesi György párhuzamosan önökkel ugye egy hasonló fölvetést pendített meg a szlovák médiába, hogy a kisebbségi vagy regionális pártok esetében ezt a parlamenti küszöböt csökkenteni kellene. És hogy így belegondoltam, Én rendkívül igazságtalannak tartom, így a magam részéről, vagy a magam nevében mondva, hogy egy kisebbségi pártnak, például mondjuk a szlovákiai magyarság, ugye az 5-600 ezer emberre számíthat, akinek a nagy része választó, tehát nem mindenki választópolgár, ugyanúgy azt a mennyiségű szavazatot el kell érnie, mint egy nem magyar pártnak, aki az egész ország területén operálhat, vagy pedig gyűjthet választókat. Hogy ez korábban nem merült föl a magyar képviselet részéről, hogy ezt a parlamenti küszöböt hozzáigazítani a kisebbségi pártok lehetőségeihez?
Bár nagyon sok módosításon ment keresztül a jelenleg hatályból lévő választási rendszer és választási törvény, hiszen most már egy választási törvény van, amely minden választást egy törvénybe kezel. Ugye, de azért ne felejtsük el, hogy a jelenleg is hatályból lévő küszöböket azokat a Mecsér hozta meg. Tehát a 1998-as pártegyesítés magyar vonalon is például azért történt meg, mert megemelték a küszöböt. Tehát a koalíciók esetében az addig a hatályból lévő 5%-ot fölvitték 7-re. És ha emlékezetem nem csal, akkor a rendszerváltást követően nem csak a kisebbségi pártok, hanem minden párt részére a 3%-os küszöb volt a...
Az első parlamenti választáson 3% volt, ugye?
Így emlékszem én is, 3% volt az a határ, amelyet meg kellett ugorni. Én nyilván a kisebbségi pártoknál az a merítési csomag, amelyből mondjuk szavazatot tud hozni, az sokkal kevesebb, mint a társadalom összességét. A
többségét. Tehát egy olyan halastóba halászik ugye a magyar párt, ahol jól vagy kevesebb a hal, de a ellenfele, a nem magyar párt, az meg egy hallal teli.
Hát igen, a földközi tenger meg a Balaton nem ugyanaz méretben, mind a kettőn lehet hajózni nyilván, de nem ugyanaz a mélység meg a távolság.
Értem.
Igen, én azt gondolom, hogy van ilyenfajta gondolkodásban is ráció. Másik oldalon viszont megvizsgálva azt, hogy a ma induló közbeszéd, amely a döntéshozatal és a képviseletet minél közelebb szeretné vinni az emberekhez, ami egyébként nem rossz iránt, tegyem hozzá, az ugye fölveti azt a kérdést is, hogy mi történne, hogyha mindenki részére 3%-ra csökkentennénk a bejutási.
Az összes párt részére, ugye?
Igen, hát ugye ez két filozófia. Tehát van az Amerikában is ismert két nagy tömb, a baloldalibb és jobboldalibb tömböknek az összecsapása. Nagyon sok országban így van, hogy van egy jobboldali tömb, van egy baloldali, hol a jobboldali győz, hol a baloldali. És van a sok kicsi és kisebb pártnak az együttműködésén, vagy viszályain, tehát éppen mi zajlik, viszályain vagy együttműködésen zajló politikai élet, amelynek szintén megvan a rációja.
Tehát ezzel a bejutási küszöbbel akkor szabályozni lehet, hogy kb. Hány párt jut be a parlamentbe. Ugye minél alacsonyabb a küszöb, ha jól veszem ki a szavait, annál több párt tud bejutni, minél magasabb ez a küszöb, annál kevesebb, csak így a legnagyobbak, ugye?
A 3%-et dolgot fölvet, én nem vagyok alkotmányjogász, de nyilván alkotmányilag is meg kellene nézni, hogy lehet-e valakit esetleg politikailag előnybe helyezni, mondjuk egy pozitív értelembe vett diszkriminációval illetni azért, mert mondjuk számbeli kisebbségben van, ami egyébként még egyszer mondom, tehát gondolkodási szinten nem tartom egy rossz iránynak, mert nyilván kisebb a csomag, amiből lehet meríteni.
De nem ez az önök főcsapás irányunk.
Nem ez a főcsapás irányunk, ugye most elhangzott még egy lehetőség, hogy a karikázásokkal, tehát pont a képviselő közelebb vitelén a karikázási előrejutási számot módosítani, ugye ma a leadott, pártra leadott szavazatok 3%-át kell egyéni karikkába megszerezni ahhoz, hogy valaki mozduljon a pártlistán, hogy ezen módosítanának. Én azt gondolom, hogy van egy alapvető gond, amit úgy tűnik, hogy nem csak mi mondunk, és örülök ebbe a kategóriába annak, hogy a Alkotmányjogi Bizottság elnöke is elmondta, hogy bárminemű változtatásra sort akarunk keríteni a választási rendszerbe, előtte egy közigazgatási reformot kellene végrehajtani, amivel egyébként tegyem hozzá még egyszer, hogy a nagyon rossz mecsiari átkos örökséget is tudnánk annulálni, hiszen a mecsiari átkos örökség egyébként nem csak a magyarságot sújtja, közigazgatási reformjárások, kerületek szintjén, hanem nagyon sok szlovák régiót. Ugye említettük a erdőhátiakot, a záorákokat, ahol szintén két megyébe vannak. Mondhatnánk Szepességet, amely szét van trancsírozva, ugyanúgy két megyébe van.
Hát elsősorban a magyarság, ugye? Ami Nagyszombat, Nyitra megye, ugye Besztercebánya megye.
Kassa megye és Pozsony.
Tehát így függőlegesen szépen. Látja ön ennek a realitását, hogy ez megváltozzon?
Ugye ma már egyszer mondtam, hogy a politikában mindig vannak olyan pillanatok, amikor nagy változások történnek, és a politikában nem illik azt mondani, hogy sose gondoljuk azt, hogy majd így. Sose gondoltuk azt, hogy mondjuk lesz olyan kormány, ahol magyar képviselők fognak a Szlovák Nemzeti Párta egy kormányba ülni. A ráció mindig van, mindig meg kell ragadni, és érezni kell azt a pillanatot, amikor lehet. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormánykoalíció ezt nem tudja átültetni, a politikailag nézzük. Ennek is nagyon egyszerű oka van, sokkal több a belső viszály és feszültség, és ez csak a felület, amit látunk, mint a valós megoldások irányába tett lépéseknek a halmaza.
Lehet, hogy majd ez is akkor, hogy annak akkor jön majd el ennek az ideje, amikor nem lesz annyira lényeges, ugye? Tehát és akkor könnyebben átmegy. Bízzunk benne, hogy ne így legyen. Lassan közelítünk a beszélgetésünk utolsó perceihez. Érintőlegesen vagy akár részletesebben is, Őri Péter mai vendégünk elmondott néhány választási rendszert érintő módosítást. Hogyha olyan nagyon sarkítva tenném fel a kérdést, hogy önnek, akár magánemberként, vagy akár a hivatali pozíciójából, tehát ugye politikusként is, vagy pedig mondjuk így egy kutatóintézetnek, a kutatótársaságnak a vezetőjeként a procívisre gondolok. Mi az, ami leginkább? Tehát, hogyha egy ilyen igen-nemet kellene mondani, mi az, ami ön számára legelfogadhatóbb választási rendszer lenne, kiindulva az ön személyes tapasztalataiból, szlováki magyarság, meg hát az összlakosságnak az igényeiből?
Először a megyerendszert változtatnám meg olyan megyékké, amelyek a természetes régiókat mutatják. Természetes régiónak lehet egy természetes módon kiválasztott képviselője, majd ezekben a régiókban, amennyiben mondjuk egy 16 megyés rendszerbe gondolkodunk, vagy 12-be, én egy kombinált rendszert hoznak létre, egy országos listát, parlamenti pártok listája, és egyéni listát úgy, hogy ne kelljen ugyanarra szavazni, tehát adott esetben én azt is elképzelhetőnek tartanám, hogy helybe az adott személyiségre, akár egy független képviselőre is szavaznának, országos szinten pedig a adott pártnak a pártot szavaznák meg. Ezt egyébként lehetne járási szinten is, csak még egyszer mondom, meccsiari járásokat el kellene ebbe a formában törölni, és egy új járási rendszert elfogadni.
Ez, amit most ön fölvázolt, tehát ugye, ami nem is először első lépésként a választási rendszert változtatná meg, hanem a megyerendszert, tehát kialakítan a mostani 8 helyet 12-16 úgynevezett természetesebb régiót, ami a lakosság mozgásának, vagy pedig akár a történelmi hagyományainak is jobban megfelel, és utána lenne egy választási rendszer. Ez nagy vonalakban, tehát tudom, hogy pontosan ezt nem lehet talán kimodellezni, de körülbelül Dél-Szlovákiát illetően, nem mondom szándékosan, ugye, hogy a magyar közösséget csak, de Dél-Szlovákiát illetően, illetve a magyar közösséget is figyelembe véve, ez hány képviselőt tudna eredményezni?
Én azt gondolom, hogy ha egy racionálisan létrehozott, még egyszer mondom, természetes nyelvi, kulturális, gazdasági hagyományokon alapuló regionális rendszert lehetne kialakítani, akkor én a 15 és 20 képviselőt, ami
akár
volt
annyit is
simán elképzelhetőnek.
Hát tartanám. Ez nagyon-nagyon biztatóan hangzó szám. Nyilván nem hónapok, meg talán nem is egy-két év kérdése, ugye, hogy ezt elérjük, ezt a szintet, ezt a választási rendszert. Viszont akkor önt, mint politikus, mint aktív politikus kérdezem, hogy a szövetségpárt elnökségi tagja, hogy a szövetségpárt például hol áll abban, hogy magáévá tegye egy ilyen javaslatnak a támogatását, vagy pedig valamiféle társadalmi átültetésére, tehát első lépéseknek a megkezdését, hogy lát ebben reális politikát, tehát a szövetségpárt részéről?
Én azt gondolom, hogy a szövetségpárt megalakulásánál ugye a természetes régiók és a természetes régiókon alapuló közigazgatás az egyébként ki lett mondva, tehát ez bele van téve a program tézisek közé. Ez nem lett a továbbiakban végig gondolva a választási rendszerbe, illetve nem lett, ha úgy tetszik, térképesítve. Nagyon sok anyag van, nem csak az előtt pártok.
Tehát, hogy amiről most beszélünk, az egy idő után a szövetségpártnak is a hivatalos doktrinája lesz-e?
Azt én nem tudom megmondani, mert ugye ez egy kutatóintézet által készített háttéranyag, amely
na jó, de hát a elnökségében benne van a szövetségpártól, csak nem tudja ketté osztani magát, hogy mikor kutató és mikor politikus.
De igen.
Tényleg?
Ez igen, az a gyerek, akkor apa vagyok, tehát szoktál mondani, és akkor mondjuk vagyunk a gyerekekkel, meg főzünk valamit, tehát nyilván...
Jó, akkor azt a feladatot végzi, de nyilván azért tud, van arról elképzelése, hogy a szövetségpártnak lehet-e ez a hivatalos.
Én azt gondolom, hogy igen, én azt gondolom, és úgy látom, hogy a a többiek részéről is elfogadható egy olyan anyag, amely biztosítani tudja a magyar közösségnek az érdekképviseletét. Akár a meglévő megye rendszerek mellett, ami tudjuk, hogy rossz, akár egy olyan filozófiából, hogy a megye rendszert változtassuk meg, és tegyük a természetes régiók alapján működőképessé ezt a modellt. Én úgy érzem, hogy emögé biztos, hogy besorakozik a teljes pártvezetés, hiszen a számok ugye azok nem szoktak hazudni, és azért van minden.
Hát meg amit előbb mondott, ez nagyon perspektív, ugye? Tehát, hogy nagyon-nagyon eredményesnek tűnők parlamenti képviseletet jelentene. Ha már előbb említette a különböző élethelyzeteket, politikus kutató, családapa, engedje meg, hogy egy kicsit személyesebb kérdést is föltegyek. Ön talán egy fél évvel ezelőtt bemutatott a Procivis elnökeként egy nyelvtörvénytervezetet. Most szépen kidolgoztak több választási rendszerre vonatkozó tervezetet. Azt megkérdezhetem, hogy a saját jövőjét azt inkább ezen a kutatói, analitikusi pályán képzel el, vagy pedig politikusként?
Ez egy jó kérdés, de nem szoktam a én saját jövőmben gondolkodni, ez az első fontos momentum, hanem azon szoktam gondolkodni, hogy hol vannak olyan ügyek, amelyeket oldani kell. Ugye a Procivist, amikor létrehoztuk, és elkezdte a tevékenységét most már több mint 10 éve, akkor is ügyeket kerestünk és láttunk. Nyelvhasználati problémát, törvényfordítási problémát, önkormányzatok részére, háttéranyagok problémáját, oktatási, beiratkozási űrlapok problémáját. Nagyon sok dolgot végeztünk el, olyan dolgot, amely nem a politikának a fő csapása, hanem mondjuk a civil szférára vonatkozik és tartozik. Akár mondhatnám büszkén, hogy a COVID-tesztelések kapcsán az, hogy nagyon sok kétnyelvű dokumentum.
Szóval akkor hogy képzeli el a jövőjét?
Én azt gondolom, hogy a kettő az nem zárja ki egymást. Tehát ha tudunk ügyeket oldani, és adott esetben ezt mondjuk a civil szférán keresztül tudjuk hatékonyan kezelni, akkor azt vinni kell.
Más meg kérdés. Hát annál jobb talán nincs is, amikor ugye a politikus tudja azt, hogy miről beszél. Mert ugye ennek megvan azért ellentétpárja is.
Sajnos.
Épp ugye a műsorunk elején mondta, hogy a szlovákiai falvak és társulások úgy adtak egy javaslatot, hogy ők maguk se tudták, hogy mögötte mi van.
Az a helyzet, hogy sok esetben, nyilván én sem vagyok mindenben szakértő, tehát most ha valaki agysebészetről fog beszélni, akkor én ezt nem fogom érteni.
Tehát akkor de... a közigazgatás és a politika megfér akkor egymás mellett.
Én azt gondolom, ugye? Hogy a kettő kéz a kézbe járt, tehát azért nem szabad elfelejteni. Értem. Sőt, azért a civil szféra is.
Hát mindenképpen kívánom önnek is, a Procivis társaságnak, illetve annak a politikai mozgalomnak, amely ezt magáévá teszi ezt a gondolatot, mert hát nagyon kecsegtetően hangzik, mondom, akár dél-szlovákia lakosság, akár a szlovákiai magyar közösség szempontjából. Köszönöm szépen Őri Péternek, hogy elfogadta az adásidőm a Hét Média Család podcastjának a meghívását, és bízom benne, hogyha nem is egy-két hónapon belül, de mondjuk egy fél év, másfél év távolatába ismét meghívhatjuk, hogy talán valami előre haladásról beszélhessünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, bármikor rendelkezésre állok természetesen.
Köszönöm szépen, és köszönöm hallgatóinknak is a figyelmüket.